Isten igényét Lukács evangélium a 12. részéből a 13. versből olvasom. Ekkor így szólt hozzá valaki a szokaságból. Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy oszta meg velem az örökséget. De ő így válaszolt. Ember, kitesz engem bíróvá vagy osztóvá köztetek. Ezután ezt mondta nekik. Vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg. Aztán példázatot mondott neki. Egy gazdag embernek fő termést hozott a földje, ekkor így gondolkozott magában. Mit tegyek? Nincs hová betakarítanom a termésemet. Majd így szólt. Én tettem, lebontom a csüreimet, nagyon magat építek, oda takarítom be minden gabonámat és javamat. És ezt mondom a lelkemnek. Én lelkem, sok javad van, sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Isten azonban azt mondta neki, bolond, még az éjjel eltérik tőled a lelkedet, kérezd az akkor, mint az, amit felhalmoztál. Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag.
A hálózás napja, ez a nap a számunkra, és úgy, ahogy ezt hallottuk, az évnek, az egyházi évnek az utolsó vasárnapja is. Hálásak akarunk lenni az örök élet vasárnapjáért is. Már itt összekapcsolódik ez a két dolog a mi számunkra, hiszen Istentől kapjuk azt a különös ajándékot, hogy örök életünk van, aki hisz a fiúban, aki hisz Jézus Krisztusban, örök élete van. Ez egy olyan bizonyosság, egy olyan ajándék, amely azt gondolom mindannyiunknak adatik, akik hiszünk benne. És ez nem talán, esetleg, vagy majd kegyelmes lesz az Isten, hanem most, mától, mostantól, a bele való kapaszkodás pillanatától, az ígéretre való ráállás idejétől érvény. Ma azonban különös hangsúlyt szeretnék tenni a hálaadásra. Nem véletlenül olvastuk az első igékben, a 103. Zsoltárban, a második vers így hangzik, áldjad én lelkem az Urat, és el ne felejtkezzél semmi jó téteményéről, mert benne van az Isten dicséret és magasztalás, és benne van a hálaadás is. A magasztalás, a dicsőítés az az, amikor Isten önmagáért áldjuk és magasztaljuk. Őt emeljük föl, amikor ő van mindeneknek a középpontjában. A hálaadás pedig valahogy azokhoz az adományokhoz, isteni ajándékokhoz kapcsolódik, amelyekhez a köznapi értelemben látunk itt megjelenteni is. Amelyek a mindennapi életünkben Isten kézzel fogható jelenlétét jelentik. Vagy azt vérjük benne, vagy azt akarjuk benne felismerni. Jártam egy nagy családban, remélem most is hallgatják a figyelmét, hogy ezt minden vasárnap teszik a Réter hullámain. A családban mind a vacsora asztalnál egy olyan szokás volt, legalábbis amikor én ott jártam, hogy a gyerekek körül is mindenkit megkérdeztek, föltették a kérdést, hogy miért voltunk hálásak ezen a mai napon. Van-e valami, amit meg akarnánk köszönni? Mit akarnánk megköszönni? Miért vagyunk hálásak? És azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy dolog, amikor köszönni, hálát adni, valamiért hálát adni, megtanítjuk a gyermekeinket. Ez egy lehetőség nekünk mindannyiunknak, akár ezen a mai napon is feltenni ezt a kérdést, engedjük, hogy elénk kerüljön ez a kérdés. Miért vagy hálás? De tessék megfigyelni, az emberek általában, ha találkozunk, hogy vagy. Vagy egy általános választ kapunk, hogy köszönöm jól, mindenem, vagy pedig mintha egy maszkit kezdenénk kibontani, egy csomagot, egy szalagot, átkötve, csomagban teli van mindenféle halmazsal. És akkor ömlik, végre kipakoltam, végre elmondhattam. És nem baj, hogyha elmondjuk, olyan jó, hogyha Isten előtt tudjuk tenni, de most jó lenne, ha koncentrálni tudnánk, ha figyelni tudnánk arra, hogy miért vagy hálás. Ez egy új szemület, ez egy új paradigma, ez egy paradigmaváltás. A régi szemüvegen mindig a panasz szavai, mindig a problémákat láttuk. Mindig azokat vettük észre. Nagyítódott ki. És most jó lenne föltenni a hála szemüvegét. És valahogy egészen másképpen látni a világot. Hiszen amikor valamiért hálás vagyok, akkor elkezd átalakulni az a világ, amely körülöttem van. Hálásak vagyunk az otthonért, hálásak vagyunk a társért, hálásak vagyunk a családért, hálásak vagyunk a reggeliért, hálásak vagyunk a terített asztalért, hálásak vagyunk, folytathatnánk tovább, nem? Hogy van munkánk, hogy van megélhetésünk, hogy van még egészségünk, hogy Isten valamilyen formában gondoskodik rólunk, és hálásak vagyunk a lelki javakért, hálásak vagyunk a kapott szeretetért, hálásak vagyunk Isten rólunk való különös gondoskodásáért, a váltságért, hálásak vagyunk azért, mert fölébez bennünket mai napon is az ő gyógyító jelenlétével, lelkünket megvidámítja, és az igazság ösvényén bevet bennünket az ő nevéért. Ugye folytatódik tovább a 103. zsoltár, és elveti félelmet a haláltól, és az ő igazságával vesz körül, és igaznak tekint az ő fiáért, Jézus Krisztusért, szabadnak, új emberré leszünk az ő szent lelke által. És folytathatnánk tovább, és nem is kellene abba hagynom, és az egész prédikációt végig tudnám mondani, vagy végig mondhatnánk mindannyian, nem? Hogy miért vagyunk hálásak? Mert hálásak lehetünk, így mindazért, ami bennünket körülvesz. Isten különös ajándéka, hogy milyen tehetjük. Aztán nagyon érdekes volt a mózesi szakasz, amit kértem, hogy olvassunk föl. Ne felejtsd el, hogy mi mindenen keresztül vezetett téged az Isten. Emlékezz meg az egész útról. Ott a 40 évi pusztai vándorlásról van szó. Emlékezz meg az egész életedről, amelyen Isten téged végig vezetett. Ne azt a problémát lássak, amely most fölnagyítva, fölnagyulva előtted, megugorhatatlan, átugorhatatlan volt. Emlékezzél arra, kicsit emlékoszlopokat, emlékezzél, hogy hogyan történtek olyan események, hogy a fáró egyszerűen azt mondta, menjetek már innen, és kiküldött az országból egy rabszolganépet. És hogy kinyit a tenger, és hogy gondoskodott Péterről, Itarról, hogy az ellenség ellen nem tudtatok védekezni, nem volt fegyveretek, de ha fölemeltétek a kezeteket és imádkoztatok, akkor az Úr győzelmet adott nektek. Tudják folytatni, ugye? Emlékezzél meg, és ezt mondd el a gyermekeidnek, a fiaidnak, a fiaid fiaidnak, újra meg újra. Mert az Isten volt veled. Tedd hálássá a szívedet. Formáld hálává a gondolataidat. Egy másik könyvbe öltötte be van előttünk ez a szakasz. És egy harmadik szakaszt is olvastunk, ami nekem egy nagyon régi, még gyermekkoromban hallottam először, és nekem ez akkortól kezdve nagyon tetszett. A példabeszélek ugye Salomon királynak a szavai, de itt úgy áll előttünk, mint az Úr kérése. Kettő kérek tőled, tartsd meg az élet, és ne tartsd meg én tőle, tehát ne tart vissza, mielőtt meghalnék. Hiába valóságot és hazugságot messze távoztasd el, és ez az, amit kér, szegénységet vagy gazdagságot ne adj, és táplálj ellen engem hozzám idő eledellel. Nehogy megszabadjalak téged, amikor gazdaggá leszek. És nehogy gonoszul éljek, amikor szegény leszek. Tiszta szívvel betörök, ha kell, embert is ölök, mondja a magyar költő, talán tetszenek emlékezni. Ne adj szegénységet. József Attila szavai jutnak eszembe. Milyen nagy dolog az, hogy Isten gondoskodik az övéről. Annyit az, amennyire éppen szükségünk van. Az apostol így foglalja aztán végül össze ezt a háladáshoz szóló néhány gondolatot, amit el szerettem volna mondani mindenek előtt. A Filippi levélben ugye emlékszünk rá, talán a végén így szól, a negyedik rész. Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is. Mindenben mindennel ismerős vagyok. A jó lakással is, az éhezéssel is. A bővölködéssel is, és a szűkölködéssel is. Mindennel ismerős vagyok, és el tudom fogadni. Ezeken átmentem. És a 13. versben írja az apostol a titkát annak, hogy miért tudta ezt így elfogadni, és Istentől kezéből venni, és az egészet megnyugodva, megtapasztalva, átélve, mégis megelégedéssel. Mert mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mert egyedül nem lenne. Nem én vagyok olyan okos, nem én vagyok olyan tapasztalt, nagyon sok mindent átél ember, hanem az megelégedésem, az erő Krisztustól kapott. Tőle van. A vers, amit idéztünk Siklós Józseftől, tulajdonképpen az egész verset én azért a gondolatért olvastam el, talán érezheti, hogy van egy olyan itt Európában, hogy azt mondja, hogy köszönöm, elég az, ami van. Köszönöm, van-e elég? És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos része a hálaadásnak. Jó az Isten félelem, foglalja össze Salamon megelégedéssel. Istennel elégszik meg az én lelkem. Benne nyugszik meg egyedül. Augustinus Szent Ágoston mondja, addig az ember lelke mindvégig békétlen, Uram, amíg te benned békességet nem talál. Ami békességünk tőle van. És nézzük ezt a példázatot, ami mégis előttünk áll, amit felolvastunk. Az én Bibliámban felírat úgy szól, hogy óvás a terhetetlenségtől. Tudjuk, hogy Jézus itt ebben a szakaszban egy hétköznapi problémát taglal, vagy azzal kerül szembe. Úgy tekint valaki rá az utcán, mint egy rabbira, akinek az a feladata, hogy elmagyarázza az egyszerű ember számára a törvényt. Hogy az Isten szavát tudtul adja azoknak, akik ezt nem tudják. Azok esetben így szólnak róla, hogy igazságot szolgáltasson. És amikor ez a fiatal ember, vagy ez az ember, aki éppen örökölt a testvérével együtt, éppen egy örökösödési vitában vannak. gyere, mester, nem tudom, sokan körülállják Jézus, Jézus tanít, beszél az evangéliumból, és akkor evangéliumról, és akkor oda mennek hozzá, de Jézus, az a helyzet, hogy itt a mi dolgunk, az mindennél fontosabb. Ez a fontos, hogy gyere, oldd meg a mi örökösödési kérdésünket, mert nagyon nagy vitáig vannak a testvéremmel. De az ember tulajdonképpen nem tudja fölfogni, hogy Jézus valami sokkal fontosabbról, teljesebbről beszél, mint az ő életének, most az ő olyan nagynak látszó problémák. Nagyon érdekes, hogy Jézus nem utasítja vissza, hogy állj. Hát én vagyok a messiás, én vagyok az elhívendő király, én vagyok az isteni küldött, hát én pityán a dolgokkal, mint amiket te most itt kér, hogy oldjak meg. Ez nem az a feladatok. Nem, hanem Jézus látja, hogy ennek az embernek ez a nagyon-nagyon fontos kérdés, de és elkezdi a válaszát, de sokkal nyitottabban és messzebbre látóan, mint ahogy ő ez az ember várja. Jézus nem igazságot szolgáltat, ilyen személyes igazságot kis szolgál ki, és elmondja, hogy hát neked van igazad, neked meg ebben van igazad, hanem a teljes összefüggésbe helyezi a kérdést. Miről is van szó? Az anyagiak probléma. A mindennapi élet problémáiról pedig Jézus egy ablakot nyit, és elkezdi az ő országáról szóló evangéliumnak a hirdetését. Mert az, amit ő mond, az válasz nem csupán ennek az embernek a kérdésére, hanem sokakére. Tulajdonképpen a probléma az, hogy a te életedben a legnagyobb kérdés az anyagiakhoz kapcsolódik. És semmi más nem érdekel téged, csak az te megélhetésed, a te mindennapos kis ügyed, a te örökösödési kérdésed, a te teret dolgod. Előre szeretnél jutni, gazdag szeretnél lenni, vagy gazdagabb vagy tehetésed a magad számára, a magad szempontjából. És tulajdonképpen nekünk valahol máshol kellene gyűjteni a kincseket. Jézus a hegyi beszédben, ugye már az ő programbeszédjében elmondja, ne gyűjtsetek kincseket magatoknak a földön, ahol a rozsda és a moly megemészti, tolvajok elrabolják, hanem gyűjtsetek kincseket a mennyben. Nektek maradandó, nem múlandó értékekre van szükségetek, hanem igazi, valódi, örökké való, múlandó, el nem múló, örökké való értékekre lenne szükségetek. És ez megoldaná a ti kicsinyebb problémáitokat is. Amikor ez a nagyobb összefüggésbe kezdtem el látni a világot, ahogy most a hálaadásról kezdtünk el beszélni például, amikor ezt a teljes spektrumot kinyitjuk, ezt a teljes panorámát, akkor azok a kis dolgok, amelyek olyan nagynak látszanak először, azok úgy elkörülnek, meg is oldódnak. Egy kis pillanatról a másikra. Ismertem egy családot, sok testvér volt, meghaltak a szülők, és ugye az örökösödés a következetben. Milyen tárgyalás? Hogy mondja? Hagyatéki tárgyalás, ugye? Talán már mindannyian jártak hagyatéki tárgyaláson. És nagyon érdekes volt, mert azt mondták el, hogy tulajdonképpen a hivatali dolgozók, akik ott jelen voltak, azok még olyat nem hallottak, hogy az egyik azt mondta, hogy ő arra a testvérére, a másik arra a testvérére akar hagyatkozni, és keresztbe szakott, azt kellett kibogolni, hogy most ki kire hagyatkozik. És ki kire hagyja azt a részt, amit Azt mondja, ilyet még nem láttak. Hát ilyet még nem láttak. Tudja, drága jó testvéreim, amikor nem a megszerzett, meg megszerethető dolg, hanem a szeretet kezdel uralkodni. Amikor az isteni jelenlétben oldódnak föl a szívek, amikor valami egészen más összefüggésbe kezdjük el látni a világot, akkor ezek a törte dolgok, ezek kicsi dolgokká válnak, és talán lehetnek ezek emberileg nagyobb, de eltörpülnek. És Jézus tulajdonképpen ezt az ablakot nyitja is ki ebben a történetben. Volt egy bolgó, volt egy gazdag ember. Később mondja csak a jelzőt, az Úr Jézus. Volt egy gazdag ember, gazdagon termett a földre, mit csinálja? A gazdagság nagy gond egyébként, tetszenek tudni. Mert mindig azon kell gondolkozni, hogy mit csináljon, a vagyon, hova tegyék, melyik. Minden megteszik, hova tegyék a pénzt, milyen dolgokat egyik helyről a másikra kell átfolyatni, és nem tudom, nagy-nagy-nagy gond. Mit csináljon? Lerontom a régi teket, és egy egészen új világot építek ki magam körül. Aztán, amikor már minden kész van, és minden elraktározom magamnak, akkor majd beülök a fotelbe a tévé elé, és azt mondom, hogy na most már nyugodtan elengedhetem magam, mert sok évre sok minden el van készítve, nem kell ezen túl semmivel törülni, mert gondoskodtam magamról. Jézus mit mond? Mi vagy? Boldog vagy. Boldog vagy. Nem akarom ezt a szót kikerülni, mert a Bibliában benne van, hogy nem mondjuk, Jézus máshol mondja a körzében, nem mondjuk, hogy bolond, meg ráka, vagy bugyuta, nem mondjuk ilyeneket egymásra, mert ugye ott egy más a törvény összefüggésében van, hogy a méltó az ítéletre az ilyen ember, ugye a mellé parancsolat magyarázatánál, Jézus újra magyarázatánál beszél erről, de Jézus maga mondja, hát te nem vagy normális, te nem vagy normális, hát még ma eltérik a te lelkedet, még ezen az éjjelen. Fontos lesz az, hogy mit van. Hogy kérdezem, hogy tegyem föl ezt a kérdést így. Fontosabb, hogy mit szeretnék. Mert lehet, hogy most azt mondanám valaki, hogyha az eredeti kérdést teszem föl, hogy ki élet az, hát megvannak az örökösek. De nem. De a lényegét veszíti el a dolog. Az emberi, az egyes embernek az irányultságát, gondolkodását, az életének a része volt eddig minden és meghatározója. Lényegesen? Hát nem. Az egyes ember élete szempontjából semmi értelme nincsen. Minek van értelme? És most be kell fejeznünk az idő elhaladt. Minek van igazi értelme? Mi az igazi élet? Mitől válik az emberi élet egy igazi életté? Hogyha ez az élet, amiben gondolkozunk, az maradandó. Az örök élet. Örök élet. Egy nagyon fontos kérdésem lenne, amit szeretnék föltenni, senki ne érezze személyeskedésnek. Vigyük magunkkal a kérdést, gondolkozunk rajta. Hadd kérdezzem meg egészen konkrétan. Van örök életed? Tudod, hogy van örök életed? Mert Jézus szerint a benne való hit alapján az ő életünk való áldozatáért, Jézus Krisztus áldozatáért eltöröltetett bűnünkért, vagy bűnünk miatt, Isten nekünk egy új és örök életet ad. Az ő lelke által új életre születhetünk. ha valaki ezt az új életet, akár idős korában is, mint Nikodémus a Jézussal való találkozásánál megtehette volna, megragadhatja, elfogadhatja. Ez készen van. És olyan jó dolog, hogy egy hálás szív, egy hálás élet jöhet így létre. Adj hálát Istennek! Szívvel, szájjal, élettel. Egyik énekünk mondja ezt így. Adj hálát Istennek! Ez az örök, teljes életért, amelyet most kezdünk el élni, és örökké élünk. Erre a szemlélet változásra, erre az új gondolkodásmódra hívlak benneteket rá a testvéreim. Vagy szeretnének benneteket megerősíteni. Adja az Isten szent lelke, hogy az ő munkáját bennünk elvégezhesse.